Hogy aludtatok? Ki az, aki jól kipiente magát most éjjel? Ki az, aki nagyon álmos, fáradt? Jó, nehéz, ugye nem a saját ágyadban aludni sokszor, és főleg az első ilyen tábori nap, akkor nagy az izgalom, és ahol gyerekek vannak, valószínűleg náluk nagyon nagy volt az izgalom, és nehezen aludtak el, úgyhogy... Na, jó, hogy együtt vagyunk, és jó, hogy folytathatjuk azt a témát, amit tegnap elkezdtünk, az Úrnak az öröméről. És szerintem, ja, akkor én tudom kezelni. Egyet lépünk hátra. Ugye tegnap azt néztük, hogy az Úrnak öröme. Igazából ennek a kis mondatrésznek az első felére koncentráltunk, hogy hát, hogy láttuk, hogy az Úr örül. Láttuk, hogy ő neki van öröme. És másrészt akkor láttuk, hogy akkor az az öröm, hogy lesz a miénk, és sok mindent figyeltünk tegnap este. Majd délőtt akkor a második felét fogjuk nézni. A ti erősségetek, és azt fogjuk nézni, és azon gondolkodni, hogy mit jelent az, hogy az Úr öröme a mi erősségünk. Igazából egy túl terhel, túl stresszelt, megfáradt világban élünk, nem? Tehát, ha beszélek emberekkel, akár hívőkkel, akár nem hívőkkel, mindenki úgy érzi, hogy túl van terhelve, nem? Tehát nagyon kevés az az ember, aki azt mondja, hát igen, sokkal több terhet szeretnék most vállalni, vagy tudnék vállalni. Leginkább az emberek azt próbálják, hogy most hogy tudom ezt a sok feladatot ellátni, hogy tudom ezt a sok terhet cipelni. És én azt gondolom, hogy ez változott az elmúlt években, hogy több teher van az emberen, mint régebben. Nem tudom, hogy így van, vagy nem így van a diákoknál, de ezt hallom nem csak a diáktoktól, hanem a tanároktól is. Tehát, hogy nagyobb a teher, nagyobb a stressz, nagyobb a nyomás a diákokon. És tehát ezt látjuk talán akinek, főleg akinek tinédzser gyermekei vannak, vagy készül érettségére, vagy felvételére, vagy ilyesmire. Tehát, hogy mekkora nyomás lehet rajtuk, és sokszor sajnáljuk őket, nem? Tehát, hogy akkor vinni kell ezt a nyomást, és csak hány pontot kell szerezni a felvételhez, még egy emelt szintet kell csinálni, vagy ezt, vagy azt. Nagy a teher. Ugyanezt látjuk a munkahelyeken is. Nemrég beszélgettem egy férfival, aki, hát valamilyen vezető szerepben van egy cégnél, és ő azt mondta, hogy hát néha azon gondolkodom, hogy jó lenne gyárba dolgozni, mert legalább ott tudnám hagyni a munkát, és hazamenni, és akkor most már nem dolgozom. Most, aki gyárban dolgozik, lehet, hogy más a véleménye, és azt mondja, na ott is nagy a nyomás, és nagy a teher, de ez az ember úgy érzi, hogy hát nincsen igazából a munkát is hazaviszem. Emlékszem, egyik családnál ebédeltem egy-két hónapja, és csörgött a telefon, vagy kétszer, vagy háromszor, vasárnap, délután, és a felesége úgy panaszkodott, zúgolódott nekem, hogy hát igen, egy szabad perce sincsen, mindig zaklatják otthon, és mondom, hogy muszáj neki fölvenni, meg ezzel, hát muszáj, tehát igazából, tehát az ember ugye viszi ezeket a terheket a munkahelyeken is, családban, nagy a nyomás, nagy a teher, társadalmi változások, rengeteg változás hoztak a családba is, és hát igazából én azt mondom, hol egy stabil család van, férj, feleség, gyerekeknek ugyanazok a szülők vannak, tehát az előnyben van, nagy előnyben van. De hány család van ilyen Magyarországon, és két hete volt nekünk a ilyen angol táborunk, 70 gyerek jött el délelőtt, és ugye gyülekezeti gyerekek voltak kevesebben, mint 20-an, úgyhogy 50 fölött volt a nem a gyülekezeti gyereknek a száma. És ugye átnéztem a listát, és itt senki nem akarok bántani, így van nálad is, de tehát, hogy ugye láttuk a szülőknek a nevét, és a gyerekeknek a nevét, és ilyen sokszor nem stimmel a két név. És gondolkodom azon, hogy ez hogy van, és miért van, és nem tudom, mert nem ismerem ezeket az embereket sokszor, nem ismerem a történetet, hogy mi áll-e mögött, Ugye sokszor nem lehet ugye következtetni azt, hogy a gyereknek a neve Kovács, hogy akkor az anyjának a neve, az, vagy apjának a neve, tehát nem mindig lehet tudni. És ez is egy nagy nyomást rak a családra, a sok-sok válás, az együttélés, a házasságon kívüli párkapcsolatok, és hát egészen bonyolult lehet egy ünnepnek a szervezése, nem? Hogy a gyerek hova megy, meg kihez, meg stb. És sok felé kell az embernek megfelelni, nem? Az ember úgy érzi, hogy a munkáján is meg kell felelni, az otthonban is meg kell felelni, néha úgy érzi, hogy a gyülekezetben is meg kell felelni, és itt is, ott is, mindig, mindenhol elvárás. És nem is beszéltünk az anyagi terhekről. Ugye egy egyszerűbb világban lehet azt mondani, hogy hát én azt mondom, hogy valószínűleg hogy ez így is volt itt Magyarországon 50-60 éve ezelőtt. Az anyagi helyzet is bizonyos értelemben egyszerűbb volt. És lehet, hogy az embernek az élete egyszerűbb volt, és az élet szintje is egyszerűbb volt, de hát abban a világban talán nem volt annyi ilyen hitel, és probléma anyagi területeken. És a lényeg, amit akarok kihozni az, hogy ez a sok-sok feszültség és stressz rengeteg erőt szív el az emberben. Nem? Emészti az erődet folyamatosan. Lehet néha csökkenteni ezeket a faktorokat bölcs tervezéssel, bölcs döntésekkel, hogy mit válasz, mit nem válasz, kicsit átalakítani az életedet, de nem lehet mindent ugye megváltoztatni, hanem azt kell látni, hogy egy olyan világban élünk, egy olyan időben élünk, ahol tehát az élet is, tehát az élet folyamatosan szív belőled erőt, nem? És nem tudom, hogy hányan vagytok, akik teljesen kimerülten érkeztetek a táborba. Páran már mondjátok. Fizikailag, érzelmileg, lelkileg is. A fizikai fáradtság, emlékszem, tehát van egy pár férfi, mondtam, hogy nálunk is van családi tábor, lesz is augusztusban. Néhány férfi azt mondja, tehát, hogy mi a fő céljuk? Az alvás. Tehát, és ők jönnek aludni, és ugye a többiek mennek irányulni délután, ők mennek ágyba, és alszanak 2-től 4-ig, vagy 5-ig, és azt mondja, tehát annyira fáradtak, hogy muszáj. És tehát az emberek kimerültek, fizikailag kimerültek, érzelmileg, lelkileg. Hol van az erő? Hol találunk erőt? Hát az emberek keresik az erőforrásokat. És igazából, tehát amit szeretek nektek elmondani, és ami a témánk a mai napon, az Úrnak öröme a ti erősségetek. Hol van az erő? Az Úrnak örömében. Az Úrnak az örömében. Na, előkerült egyébként az a dia, amit kerestem tegnap, ahol ugye több fordítás van, és itt van, most a második felét hangsúlyoztam, mert itt is fogunk látni, hogy néhány eltérés van. Ugye az Úrnak öröme a ti erősségetek. Most az a szó, hogy erősség azért többféleképpen lehet értelmezni, nem? Hát van egy értelmezés, mi talán egyértelműen, hogy nem tudjuk, hogy nem arra van szó, de hát van gyengességem, még erősségem, mi az erősséged, tehát nem erről van szó. De ugye az erősségnek van egy olyan jelentése is, hogy mint egy erőd, tehát egy országnak egy erőssége, vagy egy erőforrás. Ugye az első az erősségnél, én azt mondom, hát nehéz eldönteni. A második, ugye a régi újfordítás így mondja, az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Akkor itt erőforrás, nem? Erőt ad nektek. A revideált újfordítás pedig érdekesen fordítja, az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek. Az egy kicsit más, nem? Akkor ez az erősségnek a másik jelentése, ami inkább egy bár, egy menedék, egy bástya. Szent István katolikus, az Úrban való öröm az erősségetek. És az egyszerű fordítás, mi tegnap néztünk, ugye töltsön be titeket az örökkévaló örömmel, mert abból nyertek erőt, ott megint akkor inkább erőforrás. Na, melyik a helyes? És megmondom őszintén, egész életemben mindig azt úgy értelmeztem, hogy ez egy erőforrás. Tehát az Úrnak az öröme erőt ad nektek. Gyakorlatilag ezt így értelmeztem, és nem fogom mondani, hogy ez nem rossz. De igazából az eredeti héber szó sokkal inkább az erődöt jelenti, vagy a bástyát jelenti. Tehát, hogy az a jelentése. Úgyhogy, ha gondolunk egy erődre, nem tudom, hogy valaki ezt felismerje, hogy mi lehet ez. Valaki tudja? Ez Magyarországon van. Komáromban van. Ez a monostori erőd. Most nehéz egy képpel, ugye, lerajzolni pontosan, vagy elképzelni, ugye felülről nézzük ezt, hogy mekkora területről van szó, és mekkora, ugye, tehát ezeket a hatalmas falakat ugye beborítottak 3-4 méteres földdel, és tehát egy nagyon, nagyon érdemes elmenni és megnézni, és igazából itt végig lett itt sétálni belül, ugye, mert itt voltak a katonák is, meg a lőszerek, meg sok minden, ugye, meg egy óriási ez a terület itt kint is, az udvarban. Na, ez egy igazi erőd. És ha gondolkodunk azon, hogy akkor gyakorlatilag mit jelent az, mit ad egy erőt, vagy egy erőd nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a képben, tehát látunk két dolgot. Egyrészt van az az oldal, hogy egy menedék, mint ahogy az újabb fordítás mondja. Tehát amikor jön az ellenség, valószínűleg, ugye az volt az elképzelés, hogy akik kívül laktak, mit csinálnak? Bele tudnak menekülni, nem? És akkor ez egy menedéket jelent, egy vár, egy menedéket jelenthet, egy erőd, egy menedéket jelenthet. De másrészt, és azért mondom, hogy még marad az a fajta gondolkodás, hogy erőforrás, a királynak a szempontjából, ugye sok ilyen erőd volt Magyarországon abban az időben, mit jelent számára az erőd? Ez egy erőforrás számára, nem? Mert ott vannak a katonák, nem? Tehát nem tudom, hogy hány katona éppen lakott ott. Láttuk, amikor végig mentünk, akkor a lőszertár, ugye ott tárolják a lőszereket. Ugye egy erőforrás a királynak, az országnak, a hadseregnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben az igében, vagy ebben a képben, hogy az Úrnak öröme a te erősséged, vagy a te erődöd. Tehát, hogy mind a két dolog van ebben a képen. Egyik oldalon ez egy menedék, másik oldalon marad az, amit eddig is gondolkodtunk, hogy egy erőforrás. Na, kezdjünk azzal, hogy mint ugye az Úrnak az öröme, a te erős bástyád, vagy a te erődöd. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát alapvetően mondhatnánk azt, hogy az erőd egyfajta stabilitást és biztonságot jelent az embernek, nem? Ez egy biztos pont. Na, az biztos, hogy ugye ezt az erődöt nem könnyen mozgatod meg, nem? Még úgy volt kitalálva, hogy bombák is leesnek, meg stb., de hogy megálljon, hogy a föld akkor elszívja, tehát a bombának az erejét, és nem könnyű ezt elpusztítani, nem könnyű ezt szétrombolni, tehát ez biztonságot jelent, védelmet jelent az ember számára. És ha gondolkodunk azon, hogy ugye mennyire fontos ez a stabilitás az életünkben. A világ az állandóan változik, nem? Nagyon sokszor az idősek panaszkodnak, hogy olyan gyorsan változik a világ, hogy ugye egyszerűen lemaradnak, nem? Tehát ezt a tempót nem tudják tartani, és hátra maradnak, lemaradnak nem tudják igénybe venni, mondjuk technikai eszközöket, nem tudják akár az e-mailt kezelni, akár egy okostelefont kezelni, tehát változik a világ, és lemaradnak. És mi is, ugye azért is van annyi sokszor stressz az életünkben, mert nekünk is kell, valahogy van egy gyors tempó, és a világ halad, és valahogy nekünk is kell, tehát haladnunk kell, tehát hogy ne maradjunk le, és minden változik. Ugye pillanatok alatt egy gazdasági válság tönkretett egy vállalkozást, egy céget, nem? Akár csak egy piaci változás, nem? Nem is kell egy nagy válság, hanem valami változás a piacban, és akkor hirtelen az, ami eddig jól ment, akkor szétessék, nem? Pillanatok alatt. Egy terrortámadás teljesen felboríthat mindent egy országban, egy városban. Az emberek úgy érzik, hogy nincs biztonság. Félnek, félelemben élnek. A hívő ember hol talál menedéket, hol talál tehát azt a biztonságot. És mi mondanánk azt, hogy az Úrnak az örömében. Most úgy értelmezve ezt az Úrnak az öröme, hogy egy kicsit tegnap tettük, hogy amikor föltekintünk Istenre, és látjuk az ő arcán a mosolyát. Emlékeztek erre a képre, amikor mondtam, hogy a gyerek az fél, és beszalad a nappaliba, vagy az apukájának a szobájába, vagy a szülének a szobájába, és kicsit meg van ijedve, kicsit fél, és akkor rátekint, és apja oda tekint rá, és csak mosolyog. Jó, tehát az mi? Az biztonságot jelent. Ez menedéket jelent. Minden rendben van. Ha lehetne most egy kicsit előhozni a tegnapi gondolatokat, hadd kezdjem az imádattal. Ugye beszéltünk arról, hogy ugye milyen jó, milyen nagy öröm van az imádatban, és az így van. De hadd mondja azt, hogy az imádatban azért is ott van az öröm, mert amikor imádjuk Istent, mi ott vagyunk a helyünkön, és látjuk őt az ő helyén. Nem? Amikor Istennek a jelenlétében vagyunk, és feltekintünk rá, és látjuk az ő hatalmát és dicsőségét, mi azt látjuk egyrészt, hogy milyen kicsik vagyunk, nem? De látjuk, hogy ő milyen nagy, és milyen hatalmas. Tudjátok, hogy mi a probléma, amikor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a nagyok? Akkor mi próbálunk mindent megoldani, nem? Mi próbálunk ki ötletelni, mi próbáljuk kitalálni, mi próbálunk emberi erővel megoldani, mi visszük, cipeljük a terheket a saját vállunkon, és stresszelünk, és félünk, és aggódunk. De amikor Istennek a tróntermébe lépünk, és feltekintünk, és látjuk az ő hatalmát és dicsőségét, akkor rájövünk arra, hogy mi mennyire kicsik vagyunk. És rájövünk arra, hogy sokkal jobb letenni ezeket a terheket. Sokkal jobb ő rábízni ezeket a terheket. És amit te nem tudsz megoldani, vagy amint te dolgoztál régóta, de nem tudtad megoldani. Tehát letenni ezt, és azt mondja, Uram, ez túl nagy nekem, én ezt nem tudom megoldani, nem tudom mit csináljak, leteszem a te kezedbe. És megkönnyebbülünk. A hit által, tudva azt, hogy van egy hatalmas Isten. És itt nem arról beszélek, hogy nem vállaljuk azt a felelősséget, ami a miénk. Nem arról beszélek, hogy férfiak nem vállalnak felelősséget a családért, vagy ilyesmi. Nem, én azt gondolom, hogy sokkal inkább nem az a problémánk, hogy nem vállalunk felelősséget, hanem az a problémánk, hogy nem tesszünk le dolgokat Istennél, Isten lábánál. És mi fogjuk megoldani? Mi vagyunk az erősek, az okosak, és stresszelünk, futkosunk, amikor oda kell menni a menedékbe, az Istennek a jelenlétébe, látni az ő örömét, az ő a békességet az arcán, és azt mondani, Uram, ezt leteszem. leteszem, hogy az imádatban látjuk és tapasztalhatjuk azt, hogy Isten a mi menedékünk. Az igében, ugye beszéltünk az igéről, mint az öröm forrása, de megint ugye egy olyan változó világban, egy olyan bizontalan világban, milyen jó, hogy van nekünk egy biztos alap, ami nem változik. Nem? Ez nem változik. Hálás vagy azért, hogy nem változik. Holnap előveszed az igét, ugyanazt fogja mondani, mint ma. Nem? Istennek a kijelentése nem változik, az ő szava nem változik. Az tegnap és ma és holnap lesz ugyanaz. És ez biztonságot ad nekünk. Ez egy menedék, ami számunkra. Beszéltünk a megbocsátásról. A mi megbocsátásunk, a mi emberi megbocsátásunk az néha, ugye, kedvfüggő, tehát sajnos vannak gyerekek, akik sose tudják azt, hogy apu vagy anyu éppen milyen kedve lesz a mai napon, vagy milyen kedve van. Van olyan nap, amikor apa megbocsát, van olyan nap, amikor hogy, hát a rossz napon fogják ki, hogy akkor nem fog. Van oda fog csapni, van oda meg fog verni, van, és itt nem a biblikus fenekedésről van szó, vagy nevelésről van szó, hanem a haragban, a dűben való kitörés. Sajnos néha az emberek úgy gondolkodnak, hogy Isten is ilyen akkor, de nem. A bűnbánat, a bűn vallomása, mész az Isten elé, biztos a megbocsátás? Biztos? Biztos? Igen. Igen. És olyan nehéz azt elhinni sokszor, nem? Hogy biztos. És az a biztonság megint a megbocsátásban. Isten gondviseléséről beszéltünk, hogy örömöt találni abban. Tudunk kapaszkodni abban, hogy Isten gondot visel rólunk. És azt mondja, de elveszítettem a munkahelyemet. De hol van az ígéret? Ugye, keresitek először az Isten országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Tudsz belekapaszkodni egy ilyen ígéretbe? Hogy Uram, én hűséges leszek, és kitartok, és te leszel az első az életemben, és tudom, hogy gondoskodni fogsz rólam. Lehet tudni, nem? Ez biztos. Ez biztos. A közösség, ugye ez ötödik pont volt tegnap, ebben is biztonságot találni. És amikor beszélünk emberi közösségről, ugye ez sosem tökéletes, de ez a cél nekünk, nem? Egy gyülekezetben is, hogy ott is legyen meg az a biztonság, hogy te ide tartozol. Ugyanúgy, ahogy a házasságban szoktuk mondani, hogy jobban, rosszban, így van a gyülekezetben is sokszor, nem? Néha velem kapcsolatban, néha mással kapcsolatban, hogy jobban, rosszban. Elszenvedjük, ugye, egymásnak a dolgait, és kitartunk. Tehát a lényeg, amit akarok mondani az, hogy szükségünk van erre a menedékre, és az Úrnak öröme, ugye az első jelentése ennek az erősségnek az, hogy az Úrnak az öröme, ez az erősség, ez a menedék, ez a bástya, ez az erőd. Mondhatnánk azt, hogy el kell menekülni, vagy mondhatnánk inkább azt, hogy ott kell lakni, nem? Ott kellene maradni. Istennek a közelségében, Istennek a jelenlétében, és megtapasztalni azt az örömöt és békességet, ami biztonságot jelent számunkra. De az erő nem csak biztonságot jelent, hanem védelmet is, és ez is egy fontos gondolat. Jó, tehát ez az erő védelmet jelent. Most mitől kell, hogy megvédjen bennünket? A bűntől, nem? A sátánnak a támadásaitól. Szeretném, hogy egy kicsit gondolkodnátok azon, hogy az Úrnak öröme megvéd téged a bűntől. Gondolkodtál azon? Tudjátok, hogy mikor vagyunk nagyon nagy veszélyben a kísértéssel kapcsolatban? Amikor elveszítjük az Úrban való örömöt. Amikor elveszítjük azt az örömöt. Amikor az ember el van csüggedve, nem? És jön a kísértés, könnyen belecsúszunk, nem? De amikor tele vagy az Úrnak az örömével, miért van ez? Mert a sátán a bűnnel mit kínál neked? Örömöt, nem? Mit kínál a fáradt embernek? Hát egy kis kikapcsolódást, nem? A bűnnel jól lehet kikapcsolódni, nem? És akkor egy kis kikapcsolódás, most a stresszt egy kicsit elhagyhatod, és az emberek belemenekülnek az alkoholba, a drogba, a pornóba, a házasságon kívüli szexuális kapcsolatokba. Sok mindenbe belemenekülnek az emberek. Mit keresnek? Menedéket. Nem? De hogyha ott vagy az Úrnak a jelenlétében, és telve van a te szíved örömmel, akkor nem, neked nem kell a sátának a hamisítványai, nem? Akkor kell neked? Ha tele vagy örömmel? Hát akkor hiába kínálgat. Mert az öröm, az már ott van. A békesség már ott van. És akkor nem menekülünk a hamisítványokba, amelyek csak a hosszú távon csalódás, fájdalmat és vesztességet fognak jelenteni nekünk, mert ott vagyunk az erődben. Ott vagyunk. Ugye a függőségek, és soroltam egy párat már, ugye az emberek belemenekülnek ebbe. Biztonságot keresve, menedéket keresve, örömöt keresve. De nem csak ilyen bűnök vannak. Türelmetlenség, elégedetlenség, haragra gerjedés, irigység, bántó szavak, káromkodás. Lehet, hogy ezek jobban kísértenek bennünket, nem? Miből fakadnak ezek? Alapvetően, hogy elveszítettük az örömöt, nem? És azért zúgolódunk, és elégedetlenek vagyunk, és azért irigyeljük a másikat, és féltékenyek vagyunk, és azért miért? Mert az örömet elveszítettük. De ott vagyunk az Úrnak az örömében, akkor az védelmet jelent, ez megvéd bennünket kísértésektől, vagy ha nem is a kísértésektől, a bűntől, hogy beleessünk. Úgyhogy az első fő gondolat az, hogy hogyan vagy miként erősség az Úrnak öröme, akkor legyen ez a kép előtted. Úgy erősség, mint egy menedék. Úgy erősség, mint egy erőd az életedben. Második fő gondolat az lesz, hogy erőt ad. Erőt ad neked. Egy erőforrás az Úrnak az öröme. Mire? Egyrészt a változásra. A változásra, a lelki győzelemre, erőforrás. Hogy tudsz változni? És akkor ugye itt van ez az ige, mi tegnap olvastunk, ekkor Nehémiás, a király helytartó, és Ezrás, az írástudó pap, valamint a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez. Ez az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja, ne keseredjetek és ne sírjatok, hát, mert sírt az egész nép, amikor a törvény igét hallotta. Most miről van szó? Tehát, hogy itt az ember sír, mert valaki is mondta, hogy mert látja, itt van Istennek az igéje, és az én életem az milyen messze van attól. Nem egyszer volt olyan, hogy valaki kezdett járni egy kicsit a gyülekezetünkben barátkozóként, és kicsit elcsüggett, és azt mondta, hogy már én látom a te életedet, vagy a házasságodat, és csak azt mondja, én sose tudnék olyan lenni, mint te. Ne gondoljátok azt, hogy olyan tökéletes vagyok, csak vasárnap lát engem, és nem lát mindent, ugye? De mégis, tehát valahogy abban az emberben ott van az a gondolat, hogy hát nem, én nem tudok olyannak lenni. Nem tudok változni. Nem? Az emberek sokszor így gondolkodnak. Mi az a jó magyar közmondás, hogy a kutyából nem lesz szalonna, vagy valami ilyesmi. Tehát nem tud változni az ember. Ez igaz? Magától nem. Így van. Tudunk változni? Hát igen. Tehát Isten tud minket változni. Van egy emberi rész, és ehhez kell az erő. Nem? Kell az akarás, kell a cselekvés, kell az engedelmesség, kell sok minden. De igen, tehát ehhez van az erő. És az Úrnak az öröme, az erőforrás a változáshoz. Tehát erőforrás, hogy igen. Tehát amikor örülök az Úrban, amikor látom az örömét, akkor tudok tovább lépni. Tudok engedni, és engedek, hogy Isten formáljon, és változzon, vagy változtasson engem. Jó, egy másik gondolat. Az Úrnak öröme erőt ad nekem arra, hogy tudjak másokat szeretni. Tudjak másokat szeretni. Na, tegnap beszéltünk a közösségről, ugye, ott volt az az ige, hogy egyetek kövér falatokat, ígyetek édes, küldjetek másoknak. Na lehet, hogy az a kihívás a családon belül van, lehet, hogy az a kihívás a gyülekezeten belül van, lehet, hogy az a kihívás a családon kívül, vagy a gyülekezeten kívül van. Az Úrnak az öröme erőt ad, ha tudjunk másokat szeretni. Ha őszinte vagy, lehetünk őszintek ma délelőtt? Ha őszinte vagy, van valaki a környezetedben, akit neked nehéz szeretni? Nem olyan könnyű szeretni? Elismered? Van nehéz? Lehet, hogy a munkahelyeden, lehet, hogy a családban, lehet, hogy az iskolában, az osztályban, ki tudja, hol van. Nem tudom, hányszor hallottam azt, hogy én nem tudom ezt az embert szeretni. Nem tudom őt szeretni. Hallottál ilyet? Mondtál ilyet? Nem tudom azt az embert szeretni. Az Úrnak az öröme erőt ad. Tehát amikor mi tapasztaljuk Istennek az örömét, és Istennek az öröme betölt bennünket, ez felszabadít bennünket. Felszabadít a keserűségtől, a nehezteléstől, a bosszúvágytól. Nem? Mert sokszor ez a probléma, azért nem tudjuk szeretni, mert ő bántott, nem? És haragszol, és neheztelsz. De az Úrnak az öröme betölt téged. Ez felszabadít. Mondok egy esetet a gyülekezetben, és van egy hölgy, most is a gyülekezetünkben van, de most ez elég rég történt, de ugye a férje ott hagyta őt egy kisgyerekkel, persze bárki, aki átélt ezt, az tudja, hogy ez milyen fájdalom, nem? Én nem tudom felfogni, tehát, hogy ez milyen lehet a tehetetlenségnek az érzete, az elhagyásnak az érzete, tehát az, hogy valaki, akiben bíztál, elhagyott, meg akkor ott egy kis gyerek, és minden. És ugye egy másik nőhöz költözött, és ott egy pár év után ott is született egy gyermek, és a férje, volt férje, ott hagyta azt a nőt. És hiszitek, ha nem, ugye ez a az eredeti hölgy, aki gyülekezeti tagunk, nagyon nagy szeretettel fordult ahhoz a nőhöz, aki elvitte férjét maga tőle. Sokszor vigyáz a mai napig az ő gyermekére, és sokszor az a gyerek is a táborba ment, meg stb. De, és nehéz, tehát azt gondolnák, hogy a természet szerint haragudna a nőre, nem? Ő vitte el a férjét. De amikor látta, hogy ez a nő ugyanabban a helyzetbe került, mint ő, megindult a szíve. Vannak ilyen helyzetek, amikor mi azt látjuk, hogy Isten egy ilyen természet feletti módon ad erőt. Tudjunk szeretni. Tudjunk szeretni olyan embereket, akiket másként nem tudnánk. Harmadik gondolat. Az Úrnak öröme erőt ad nektek, hogy osszuk meg javainkat másokkal, és itt egy kicsit belelógott, de itt van egy ige, 2 Korintus 8-ból, hogy a nyomorúság sok próbatétele között is bőséges az örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságával növekedett, mert tanúsíthatom, hogy képességük szerint, sőt erejük felett is önként adakoztak. Alapvetően ez egy érdekes dolog, mert mi azt mondtuk, hogy az adakozás örömet ad, és az öröm erőt ad az adakozáshoz. Jó? Hallottatok ilyen ördögi körökről is. Ugye? Tehát, hogy egy ördög egyik hozza másikat, és nem tudsz kikerülni belőle. Vannak ilyen isteni körök, tehát, hogy ugye jó dolog történik. Ebben az esetben adakozol, örömöt szerzel, és mivel örömöt szerzel, mit csinálsz? Még jobban adakozol, és az az adakozás még nagyobb örömöt szerez neked, és akkor még többet adakozol, és akkor ugye csak hozza az áldást. És sok ilyen kör van itt az örömmel kapcsolatban, hogy az öröm ad erőt valamihez, és amikor mi azt megteszünk, akkor még nagyobb örömünk lesz. És az még újabb erőt ad. És akkor így megyünk, és csináljuk, és lépünk tovább. Erőt ad az adakozáshoz. Harmadik, vagy negyedik, bocsánat, hogy megértsük Isten igét, és engedelmeskedjünk neki. Most ez a Nehémiás 8.12, ekkor elment az egész nép, hogy egyen is igyon, másoknak is küldjön belőle, ugye ez volt a parancs, és nagy vigasságot tartson, miért? Mert megértették a beszédeket, amelyekre tanították őket. Az Úrnak az öröme erőt ad arra, hogy megértsük az igét, és az Úrnak öröme erőt ad arra, hogy engedelmeskedjünk Isten igének. Akkor beszélünk az engedelmességről, ugye az a nagy kérdés sokszor, hogy mi motivál bennünket az engedelmességre? Milyen motivációk lehetnek az engedelmességre? A gyereknevelésre is gondolunk, vagy másra. Tehát milyen motivációk lehetnek arra, hogy valaki engedelmeskedjen? Félelem lehet egy motiváció. Ha nem teszem meg, kikapok. Nem? Ez egy motiváció. Bűntudat? Az lehet egy motiváció? Szégyen? Ha esetleg nem csinálom meg, akkor... Akik... ilyen antropológusok azt mondják, hogy különböző kultúrák vannak a világban. Nem tudom, hogy hallottátok ezt, hogy szégyen kultúra, meg bűntudat kultúra, vagy az ismerős, vagy nem ismerős félelem kultúra. Ha nem, akkor nem olyan lényeges. De csak mondják, hogy akár egész népcsoportoknál lehet ezt figyelni. Ha nem tudtad a nyugati világról, azt mondják, hogy ez egy bűntudat kultúra. Tehát sokkal inkább a személyes felelősség a fontos, és az ember azt érzi, hogy ha nem teszi meg, ami kell, akkor bűntudatot érez, és akkor mit kell csinálni, akkor valahogy neki kell ezt jóvá tenni, helyre tenni az életében, ez ilyen bűntudat kultúra. A keleti világról azt mondják, hogy ez szégyen kultúra. például Közel-Keleten is, meg Japán, meg a keleti világban. A legnagyobb bűn, amit elkövethetsz, az, hogy szégyent hozol a családodra, a népedre. Nem a személyes felelősség annyira fontos, mint az, hogy az egész törzs, vagy az egész tehát család. És azért van az, ugye, hogy még egy apa, vagy a család képes megkövezni a saját lányát, vagy megégetni a lányát, mert szégyent hozott a családra, ugye, és a családnak a becsületét kell megvédeni. Tehát mi azt mondják, ezek szégyen kultúrák. Tehát abban az időben gondolkodtok, amikor még Japánban is ezek a kamikazi, tehát ilyen repülős, tehát még az öngyilkosság, tehát ha valaki ugye szégyent hozott, akkor öngyilkos lett. Tehát ez szégyen kultúra. A félelem kultúra pedig ugye azt mondják, hogy ezek a törzsi népek, tehát Afrika, Dél-Amerika, tehát ahol félnek a szellemektől, vagy az ősöktől, és akkor mindig ki kell engesztelni. Ott az engesztelés, a módszer arra, tehát hogy akkor, hogy félsz, és akkor ki kell engesztelni ezeket a hatalmakat, és a félelem kultúra. Hadd mondjam azt, hogy itt, mint keresztény hívő emberek, ugye a félelem az motiváció az életünkben sokszor. Tudjuk, hogy Isten haragszik a bűn miatt, vagy talán Isten megítéli a bűnt, vagy tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál, vagy tudjuk. És ne a félelem funkcionál, mint motiváció. De hadd mondjam, az nem a legjobb motiváció. A jó cselekvésre, nem a legjobb motiváció az engedelmességre. Ne a szégyen, nem? Én azt mondom, a keresztények is képesek arra, hogy nagyon megszégyenítsük azt az embert, aki nem úgy viselkedik, ahol elvált abban a kultúrában, ami a gyülekezetünkben alakult, és akkor nem úgy viselni, akkor a szégyent alkalmazzuk. A szégyen nem a legjobb eszköz arra, hogy motiváljunk embereket, sőt, egy rossz eszköz. Ugye bűntudat, hát... Ez egy szerintem bizonyos értelemben Isten adod egy lelkiismeretet, felismerjük a bűneinket, a Szentlélek is ugye bizonyos értelemben együtt működik lelkiismeretünkkel, hogy szól, vagy szóljon. Ugye? De én azt mondom, hogy a bűntudat nem a legjobb motiváció, tehát az engedelmességre. Mik a jó motivációk? Majdnem mondanám az örömre, hogy a legjobb, de nehéz, ugye, hogy ott van a szeretet. Nem tudom melyik, lehet, hogy együtt a kettő. A szeretet, miért engedelmeskedek, mert szeretem Istent, és szeretem a fele barátomat, vagy öröm. Ez nem egy jó motiváció. Mert örömöt találok benne. Örömöt találok abban, hogy követem az Úr Jézust. Örömöt találok most a szolgált fog jönni egy kicsit később, de hadd hozzam ide is. Tehát mi a legjobb motiváció a szolgálatra? Hát hála, nagyon jó. Hála, öröm, szeretet, a bűntudat. Hát de van, aki ezért szolgál, nem? Hát mit fognak gondolni, bűntudatot érzek, mert kellene, nem? Ez az elvárás, akkor muszáj, vagy szégyen, nem akarok szégyenkezni. Ugye, a motiváció, szeretet, hála, de ne hagyjuk ki az örömet. Tudjátok, hogy milyen jó dolog, amikor örömet találsz abban, hogy követel az Úr Jézus, amikor örömet találsz abban, hogy engedelmeskedsz az ő igének, amikor örömet találsz abban, hogy az ő útján jársz. Hát akkor nem a félelem, nem a bűntudat, nem a szégyen, nem a muszáj, hanem örömöt. És látjátok, hogy milyen más ez a bizonságtétel a világ előtt is? Azt látják, hogy csak bűntudat miatt, szégyen miatt, félelem miatt csinálod. Hát, de azt látják, hogy örömmel teszed, az egészen más. Ugye az öröm, vagy a szeretet motivál bennünket az engedelmességre, motivál bennünket a szolgálatra. Van még kettő, már említettem már a szolgáltan a hatodik lesz, hogy reménykedni tudjunk a nehéz időkben is. Itt van egy ige Róma 15-ben, a reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Hogy tekintünk a jövőre? Hogy tekintünk a bizonytalan jövőre? Reménységgel? Az Úrnak az öröme ugye betölt bennünket, hogy bővölködjünk a reménységben. Jó? Tehát az öröm reménységet ad, hogy a jövőben is Isten engem meg fog áldani, vagy meg fog védeni, vagy gondoskodni fog rólam, nem fog elhagyni. Tehát az az öröm erőt ad a reménységhez. És akkor most lesz a szolgálat. Hogy mesterünknek hűségesen tudjunk szolgálni. Azért ura azt mondta neki, jól van, jó, és hű szolgám, hű voltál, kevesen sokra bízlak, ezután menj be te uradnak örömébe. Ugye ezt tegnap olvastuk, beszéltünk az Úrnak az öröméről. Itt ugye szolgáról beszélünk, a szolgátról beszélünk. Nem tudom azt mondani, hogy mindig az öröm motivált. Nem tudom azt mondani, hogy mindig a szeretet motivált. Nem tudom azt mondani, hogy nem volt az, hogy mentem, mert muszáj volt, vagy mentem, mert kötelességem volt. De hadd mondjam azt, hogy hosszú távon, ahogy mondtam tegnap, hosszú távon nem lehet Istennek úgy szolgálni, hogy muszáj volt. Nem lehet Istennek úgy szolgálni, hogy csak-csak kötelesség, vagy félelem, vagy szégyen, vagy bűntudat. Nem lehet. 25 évig nem lehet. Tehát én azt mondanám, hogy amikor ezt átéltem, ezeket az időszakokat, lehet, hogy néhány hétig tartott, lehet, hogy néhány hónapig tartott, hogy olyan nem voltam én a legjobb lelki állapotban. És nyomás miatt, csalódások miatt, támadások miatt, inkább a kötelesség miatt mentem és végeztem a szolgálatot. Én tudtam azt, hogy nem lehet így maradni. Tudtam azt, hogy nem lehet ebben az állapotban maradni. És térdemre estem, és kiáltottam, és imádkoztam, és mondtam, hogy Isten, meg kell szabadítani engem ebből az állapotból. És vissza kell kérni az örömöt. A szabadításnak az örömét. Mert az öröm és a szeretet és a hála, tehát ezek azok a dolgok, amelyek erőt adnak, hogy nem hónapokig szolgáljunk az Urat, ne néhány évig szolgáljunk az Urat, hanem hogy évtizedeken keresztül szolgáljuk az Urat. Kell, hogy az örömből táplálkozzunk. És nem tudom elmondani nektek, hogy mekkora öröm van akkor, amikor egy bemerítés van, és be tudod, mert bemeríted azt az embert, aki megtért. Nem tudod, hogy mekkora öröm van akkor, amikor látod azt, hogy aki fájdalmat okozott, és csalódás okozott, az visszatér a gyülekezetbe, és bocsánatot kér. Tehát az örömök ott vannak. De sokszor igen, kell a kitartás, és kell keresni. Úgyhogy, hogy befejezem ezt a két ígérdetést, ami tényleg alaposan egymásra épültek. Az Úrnak öröme a ti erősségetek. Az öröm az övé, de ő betölt bennünket az ő örömével, azzal a cél, hogy ez sugározzon át rajtunk, a mi örömünké váljon, és mi is örüljünk, és továbbítsuk azt az örömöt. És ez az öröm az, ami egyrészt egy menedék és védelem, egy biztonságot jelent a mi számunkra, egy életen át, és másrészt az erőt ad. Erőt ad a munkához, erőt ad a tanuláshoz, erőt ad a szolgálathoz, a misszióhoz, a bizonságtételhez, a gyerekneveléshez, a házassághoz, erőt ad mindenhez. Szeretném most, hogy elcsendesednénk, és talán van is erre időnk. Ha ott van melletted a férjed vagy feleséged, akkor vele imádkozzál és kérje, a Isten örömét, a te házasságodra, a te családodra. Ha nem ott ül melletted, akkor lehet odébb menni, vagy oda ülni, ahol van. Ha egyedülálló vagy, akkor keressél valakit melletted, vagy ha kell egy kicsit arrébb ülni, nyugodtan üljél arrébb egy másikhoz, és akkor kettesével, hármasával imádkozzunk. Bármi van, amit Isten mondott neked, bátorításul, vagy megítél téged egy-egy területen, mondjátok el Istennek, valljátok meg Istennek, kérjétek az ő a szent lelkének az erejét, hogy töltsön be téged az ő örömével. Így imádkozzunk a mai napon, és így zárjuk akkor ezt az...